Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok, köszönöm.
Jó estét kívánok.
Biztos látta, a Demokratikus Koalíció hétfőn megerősítő népszavazást kezdeményezett az aznap elfogadott, de még ki nem hirdetett országgyűlési törvényről, és arra spekulálnak, hogy a házelnök ezt hétfőig nem írhatja alá, akkor lejár az a moratórium, amely alatt szerintük nekik nem lehetett frakciót alakítani, és megalakíthatják. Azt mondják, hogy ez egy trükk, de ha a Fidesz trükközik, akkor ők is trükköznek. Jó spekulálnak?
Nem, és mi nem is trükközünk, tehát már amikor az országgyűlési törvényt beterjesztettük, akkor egyértelművé tettem én is, de Kövér László házelnök úr is ugyanígy nyilatkozott, hogy a házszabálynak a hatályos értelmezése szerint, vagy hatályos és helyes értelmezése szerint sem lenne lehetőség a Demokratikus Koalíciónak arra, hogy frakciót alapítson. Ha megnézzük a frakcióalapításnak a még hatályos házszabályban foglalt rendelkezéseit, akkor azt látjuk, hogy ezzel a házszabálynak egy szakasza, nevesítve a 15. szakasza foglalkozik. Ennek az általános szabálya az az, hogy 10 képviselő alakíthat frakciót, a speciális szabálya pedig az, hogy ha valaki kizárással vagy kilépéssel válik függetlenné, akkor ő 6 hónap után bármely képviselőcsoporthoz csatlakozhat. Tehát a kizárással vagy kilépéssel függetlenné vált képviselők esetében a Demokratikus Koalíció képviselői éppen Mesterházi Attila szocialista frakcióvezető bejelentése alapján ilyenek, csak már létező képviselőcsoporthoz csatlakozhatnak.
Akkor ez egy téves emlék, hogy az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága még tavaly egy 6 hónapos moratóriumot állapított meg, és erről a ház is szavazott, és akkor azt mondták ki, hogy fél év elteltével, ami éppen most járna le a DK alapító frakciót?
Nem, ez nem egy téves emlék. Annak volt egy, ennek a határozatnak volt egy része, ami megállapította, rendelkező része megállapította azt, hogy a Demokratikus Koalíció nem alakíthat frakciót, és volt egy indokolása, amit az Alkotmányi Bizottság szövegezett, én akkor se értettem vele egyet, de a lényege az a rendelkező rész volt, arról szavaztunk. Ha nem erről szavaztunk volna, akkor a Demokratikus Koalíció nem értett volna egyet azzal, hogy 6 hónap múlva ő frakciót alakíthat, hiszen ők nemmel szavaztak, én meg igennel. Tehát nyilvánvalóan ez a lényegi rendelkezésekre
az elképzelés szerint ennek most mi lesz a menete?
Mármint a Demokratikus Koalíció.
A Demokratikus Koalíció indítványának.
Hát ugye? Miután ennek semmilyen alkotmányos alapja nincs, mert az alkotmányban korábban létező, de gyakorlati intézményként korábban sem működő törvényt megerősítő népszavazás intézménye, ez kikerült, és a törvény vagy a népszavazás kezdeményezésre jogosultak között az országgyűlési képviselő nem található meg ilyen formán, semmilyen alkotmányos alapja ennek a kezdeményezésnek nincs.
Egy harmada nem található meg, mert ez kimaradt az új alaptörvényből, és ők erre alapozzák a mostani indítványokat, hogy szerintük most akkor bármelyik képviselő, ha nincs benne az egyharmados szabály, akkor akár egy is.
Nem, a népszavazás kezdeményezésre jogosultak, teljesen világosan megtalálhatóak az alaptörvényben, országgyűlési képviselő nincs köztük.
És ez formálisan fogja a ház valamilyen módon elutasítani, mert ha igen, akkor azt viszont csak a következő ülésen csinálhatja meg.
De ez formálisan, ezt szerintem a háznak nem kell erről tárgyalnia. Van házelnök, még akkor is, hogyha most a házelnöki jogköröket a helyettesként eljáró Lezsák Sándor alelnök gyakorolja. Szerintem ő ezt saját hatáskörben tudja kezelni.
Ez úgy kell kezelni, hogy nem fogadja be az indítványt?
Az én megítélésem szerint, én nem szeretnék tanácsokat nem, adni, de az én megítélésem szerint, igen, tehát az én megítélésem szerint ez lenne a helyes eljárás, de hát Lezsák elnök úr nyilván el fogja dönteni.
És akkor ez hétfőn végleg eldől?
Nem, ez szerintem vagy ma, vagy holnap eldőlt. Annyi az egyetlen döntés, amit ma a házelnökként eljáró Lezsák Sándor alelnök úr meghozhat, az az, hogy ha ezt az indítványt, mint alkotmányos alap nélkülit figyelmen kívül hagyja, akkor aláírja a törvényt, és tovább küldi a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló Kövér László házelnöknek.
Semmilyen úgynevezett idézőjeles jogorvoslat ezek után senki kezében nincs már.
Nem, ebben a szakaszában a törvényezési eljárásnak nincs jogorvoslat. Természetesen minden elfogadott törvénnyel szemben az Alkotmánybíróságnak van lehetősége alkotmányossági felülvizsgálatra.
Mire számít? Ha ide jut a menet, akkor ez tovább folytatódik?
Hát azzal a résszel kapcsolatosan, amit most a Demokratikus Koalíció a mai sajtótájékoztatóján elmondott, ott egyáltalán nem számítok arra, hogy az Alkotmánybíróságnak bármilyen kifogása lehetne. A frakció alakítással kapcsolatosan, ami most nem a Demokratikus Koalícióra vonatkozik, természetesen az Alkotmánybíróság megtárgyalhatja. Mi megnéztük a 27/1998-as alkotmánybírósági határozatot, az arról egyáltalán nem szólt, a szabadmandátum jelentőség és jelentését részletezte, de arról egyáltalán nem szólt, hogy a frakció alakításnak a joga az minden korlátozás nélkül más más pártokból kiváló képviselőket is ilyen formán megilletne. Tehát én úgy gondolom, hogy az a szabályozás, ami az országgyűlési törvényben a frakcióalakítással kapcsolatosan található, az ki fogja állni az alkotmánybíróság próbáját is.
De volt a Fideszben olyan vágy, hogy Gyurcsány Ferenc frakció alakítását megakadályozza, vagy magát a rendszert akarták egységessé tenni?
Ez elvi kérdés volt, hogy akár a mai ellenzéki pártokkal szemben is felvethető, sőt velük szemben vethető fel elsősorban, hogy rendben lévő-e az, hogyha valaki, aki nem jutott be az országgyűlésbe, nem érte el azt az eredményt, ami a parlamentben való részvételre jogosít, az mondjuk ugyanolyan jogokat élvezzen, mint akár az MSZP, akár az LMP, akár a Jobbik, akik ezt a parlamenti, erre a parlamenti frakcióalapítási jogra úgy tettek szert, hogy az országgyűlési választáson a ehhez szükséges parlamenti küszöböt átlépték.
De akkor ebből következve, ha egyéni képviselőként bejutnak, és vannak 12-en, akkor azt csinálnak, amit akarnak.
Azt természetesen, sőt a következő ciklustól ez is csökkenni fog, hiszen az országgyűlés létszáma is. Arra van lehetőség, korábban a Nemzeti Fórum úgy nem tudott frakciót alapítani, hogy több mint 10 voltak, egyéni képviselők voltak, mégsem biztosította ezt a lehetőséget az országgyűlés számukra. A
Kormánypárti Frakciószövetség hétfőn egyöntetű támogatásáról biztosította Áder Jánost, a hírek szerint ő el is fogadta ezt a támogatást. Hogy ítélte meg az elnök lemondása óta eltelt időt? Több olvasat is volt, hogy ez válság, megtisztulás, erkölcsi győzelem.
Nyilván sok olvasata lehet ennek. Én úgy gondolom, hogy az egy helyes lépés volt, hogy a köztársasági elnök úr az adott helyzetben lemondott. Ugyanakkor miután a magyar demokrácia elmúlt bő 2 évtizedes története, a szükséges, de meg nem tett lemondások története, ezért ez önmagában is értékelendő erényes tett. Tehát, hogy valaki egy olyan ügyért, ami egyébként közvetlenül a köztársasági elnöki tevékenységével, sőt a politikai tevékenységével semmi összefüggésben nincs, az erkölcsi felelősséget vállalja és lemond, ez ellentétes azzal, amit az elmúlt 20 évben számtalan botránynál megtapasztaltunk, emlékezhetnénk itt az Összöri beszédre, vagy akár Vegyesi Péter múltjára, tehát én szerintem ez a magyar közélet egészének jót fog tenni. Nem lehet többet azt mondani, hogy ez egy következmények nélküli ország. Egyébként az elmúlt 2 hét szerintem nyugodtan és békésen telt. Az alaptörvény világosan szabályozza, hogy 30 napon belül kell megválasztani az új köztársasági elnököt. A jelölést is az országgyűlési képviselők 1/5-e jogosult jelölni. A mai napon a Fidesz frakció Áder Jánost jelöli köztársasági elnöknek. A frakcióban semmilyen vita az ő személyével kapcsolatosan nem volt.
Mi a Fidesz álláspontja, a frakció szövetség álláspontja? Mi a feladata ebben a helyzetben az új elnöknek, ha megválasztják?
A köztársasági elnök feladatát szintén az alaptörvény határozza meg, egyébként összhangban a korábbi alkotmánnyal. A államfőnek meg kell testesítenie a nemzet egységét, és örködnie kell az államszervezet demokratikus működése felett. Minden más elnöki jogosítványjogkör az ebből az általános alapvetésből származik.
Hogy tudja megtestesíteni az ország egységét, amikor az ellenzéki pártok többsége egy, ha jól tudom, részt vesz a szavazásban, a többiek, mint a bojkottálnak.
Hát én úgy gondolom, ilyen pillanatban az ellenzéki pártokat minősíti, a magyar demokrácia egy ilyen irányba halad most már évek óta, lehet, hogy több mint 1 évtizede.
A bojkottnak azért van hagyománya a Fideszben is.
Ezért mondtam azt, hogy ebbe az irányba haladunk évek óta, lehet, hogy több mint 1 évtizede, ebben az időszak is benne volt, amikor a Fidesz volt ellenzékben. Nyilván bojkott és bojkott között is van különbség. Mi ad okot a bojkottra, az a kérdés. Szerintem mondjuk az összöri beszéd után a bojkott eszközével élni, az indokolt volt. Egy köztársasági elnök lemondása után, egy új köztársasági elnök megválasztásakor nem látom az indokolt koltságát ennek, de a lényeg talán nem is az. Nyilvánvaló, hogy az államfői működésnek kell igazolni azt, hogy valaki alkalmas a köztársasági elnöki tisztségre, vagy sem. Áder Jánost én azért tartom kifejezetten jó jelöltnek, mert úgy rendelkezik politikai tapasztalatokkal, sőt viselt már magas közjogi tisztséget, hiszen házelnök volt 4 éven keresztül, hogy egyébként az elmúlt 6 évben a magyar belpolitikában aktívan nem vett részt.
Számítanak arra, hogy Áder János, mint a jogot, az eljárási szabályokat és az intézményeket jól ismerő és azokat minden eddigi jel szerint tisztelő emberként nem biztos, hogy válságidőszaki törvényeket át fog engedni, mint elnök?
Igen, én erre számítok.
Arra gondol, hogy el fogja küldeni az Alkotmánybíróságra?
Hát
mi más eszköze van még? Előzetes norma kontrollálhatok meg bíróság.
Két jelentős eszköze van egy államfőnek Magyarországon, a magyar alkotmányos rendszerben. Az egyik a politikai vétó, tehát megfontolásra visszaküldheti az országgyűlésnek az elfogadott törvényt, vagy pedig az alkotmányos vétó, amennyiben egy jogszabályt alkotmányellenesnek talál, egy törvényt alkotmányellenesnek talál, akkor azt az alkotmánybírósághoz küldheti. Én valószínűleg tartom, hogy Áder János fog élni ezekkel az eszközökkel, hogy milyen gyakorisággal teszi, ezt nem tudom, de nem hiszem, hogy ő elvi alapon ennek a lehetőségét kizárná.
Kapott-e a frakció vagy ön tájékoztatást a kormány átalakításról, már amennyiben az lesz?
Nem kaptunk tájékoztatást.
Sem ön, sem a frakció?
Nem.
Ebből azt kell gondolnom, hogy nem lesz kormány átalakítás, vagy nem a frakció hozzájárulásával dől el.
De bizonyos, hogy lesz kormány átalakítás, ez a nyilatkozatokból is kiderül, csak miután ennek a lényegi tartalma még nem ismeretes, ezért a frakció nem kapott tájékoztatást. Valószínűleg azelőtt, hogy ez ismerté válik, nem sokkal a frakció is fog tájékoztatást kapni. Sajnos azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy a frakció ülések nyilvánossága az biztosított, anélkül, hogy ilyen szándék a frakcióvezetés részéről lenne.
Ez minek a jele?
Valószínűleg annak, hogy nagy a frakció.
Politikai ellenfeleik ezt a bomlás jeleként szokták értékelni, mint ahogy annak idején önök is, amikor mindenki szivárgott egy akkori kormánypárti frakcióból, azt mondták, hogy hát ott már nincs rend.
Nagy a frakció is, a sajtó is jól végzi a feladatát. Én ezt nem tartom a bomlás jelének. Nyilván szerencsésebb lenne, hogyha ha bizonyos kiszivárogtatások elkerülhetőek lennének, de azt tudomásul kell venni, hogy amikor 262 ember alkot egy frakciót, ráadásul legyünk őszintén egy frakcióülésre, nem is csak a frakciótagok járhatnak be, mert egy szakértők is ott lehetnek, akkor azért ez szinte elkerülhetetlen. Remélem, hogy azért lesz ebben javulás, de olyan hihetetlenül csodálkozni szerintem nem kell rajta.
Azok az információk, amelyek kiszivárogtak, azok nagyjából pontosak személyekre és időpontra vonatkozóan?
Volt, amikor igen, volt, amikor nem.
Az állambiztonsági múlt feltárásáról vitatkozik ma az országgyűlés. Van-e a Fidesznek egy egységes megoldása az úgynevezett ügynök kérdés rendezésére?
Nincs egyenlőre egységes megoldásunk, de szerintem erre a kérdésre nagyon nehéz is egységes megoldást adni. Tehát ez egy komoly szabályozási koncepciót igényel, persze szükséges lenne, hogy ez megszülessen. Ha ebben a ciklusban ez nem születik meg, akkor ezt joggal fogják rajtunk számon kérni, és úgy gondolom, hogy a következő év végére minden ezzel kapcsolatos jogszabályi módosításnak meg kell történnie. Nyilván 2014-ben a kampányban már ilyen jellegű törvényeket nem lehet elfogadni. A koncepcióban is van még vita, vagy a koncepció irányát tekintve is van vita. Én szerintem a nagyobb nyilvánosság szükségességét mindenki elfogadta. De azért ezt nem lehet annyival intézni, hogy mindent hoztunk nyilvánosságra, mert számtalan kérdés merül föl, személyiségi, jogi aspektusai is vannak ennek, illetve egyáltalán a jelenleg nemzetbiztonsági érdekek is néhány kérdés kapcsán felmerülhetnek. Én szerintem ez egy nagyon szűk része az egész kérdésnek, de mindenféleképpen ez is megfontolandó. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ami ma ügynök kérdés, az a kommunista hatalom működésének csak egy része, és még sok minden másról is, lusztrációról, bár én ezt egyébként nem támogatnám, de azt mondom, ebben, hogy ebben kisebbségben vagyok, legalábbis a frakción belül. A nyugdíjak, mondjuk a kommunista hatalom gyakorlása tekintettel folyósított nyugdíjak csökkentése is ide tartozik, a tartótiszteknek a kérdése, az egész gépezet működésének a pontosabb ábrázolása. Tehát sok minden van, az ügynök ügyebből kiragadott ez ilyen SZDSZ-es örökség, az SZDSZ számára a kommunista múlt, az mindig csak az ügynök ügyet jelentette. Valójában ennél lényegesen többről van szó, de ezt is rendezni kell.
De eddig egyik kormány sem bukott bele abba, hogy ezt az ügyet nem rendezte, vagy nem abba bukott bele. Nem tartja nagy kockázatnak azt, hogy a Fidesz ezt neki áll rendezni?
Kérdés, hogy az idő múlásával az erkölcsi adósság kisebb vagy nagyobb lesz. Hogyha kisebb, akkor ennek igaza van, és ennek kormánymutató jelentősége nincs, csak komoly erkölcsi kérdéseket vett fel, és a kormányok azért erkölcsi kérdésekbe ugyan belebukni talán nem szoktak, de a pártok viszont a megválaszolatlan vagy rosszul megválaszolt erkölcsi kérdéseket hosszú ideig magukon viselik, vagy ezeknek a bélyegét hosszú ideig magukon viselik. Tehát én szerintem jó lenne tisztességes és szakszerű választ adni.
De a párton belül, a Fideszen belül hol vannak azok az igénypontok, amelyek kikövetelik ezt a változást? Mert a párton kívül nem nagyon lehet más.
Hát a frakcióban is, szerintem a Fidesz értelmiségi holdudvarában is nagyon sokan vannak, akik azt szeretnék, hogy most már végre több mint 20 év a rendszerváltozás után ezen kérdések mindegyikét úgy rendezzük, hogy senki többé azzal ne állhasson elő, hogy itt még elvaratlan szálak vannak.
De ezt hogy tudják úgy rendezni, hogy ne lehessen utána sem előhúzogatni és napi politikai érdekekből meglebegtetni borítékokat, papírokat?
Hát ez csak akkor van egy olyan terület, ahol ezt valószínűleg nem lehet, hiszen ma arra senki garanciát nem tud adni, hogy minden az állambiztonsági működéssel kapcsolatos irat az állami fenntartású intézményekben található. Ezért egy szűk kör az mindig maradni fog, de az állami fenntartású intézményekben, történeti hivatalban, most már nem így hívják, de ez a közismert neve, levéltárakban, párt történeti intézetben található iratoknak az egységes feldolgozására van lehetőség. A szempontokat kell világosan meghatározni, mondom, tekintettel azokra a nehézségekre, amik itt felmerülnek. Egyrészt én tudomásul veszem azt, és helyesnek is tartom, hogy a diktatúra titkai azok ne legyenek a demokráciának a titkai, de a diktatúra áldozatai se legyenek a demokráciának az áldozatai, és az ügynök fogalom, ami ma nem jogi kategóriaként a magyar közéletben ismert, az egyáltalán nem garantálja azt, hogy különbséget tudunk tenni a között, aki áldozata volt a rendszernek, és esetleg nem is jelentett csak azért, mert a családjával fenyegették, megzsarolták, aláírt, meg a között, aki úgynevezett hazafias alapon önként jelentkezett, és sukta be a legközelebbi hozzátartozóit, barátait.
Akarja a Fidesz vállalni annak kockázatát, hogy egyházakban is kiderülhetnek szennyes viszonyok, vagy bárhol máshol is, esetleg olyan körökben is, amely a Fidesznek elvi támogatója?
Én szerintem az egyházak is jobban jártak volna azzal, hogyha ez a kérdés a 90-es évek elején már rendeződik, és valószínűleg még most is jobban járnának, lehet, hogy egy katarzissal járna. Én abban bízom, hogy ha ezt a kérdést akár az egyházakra bízzuk, akkor ott is elég erős a követelés arra, hogy a nyilvánosságot a saját vonatkozásukban is biztosítsák.
Utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban, határidőt magának a Fidesz szabott-e egy erre vonatkozó törvény megalkotására?
Egyenlőre arra szabott határidőt a kormány saját magának, és erre tett ígéretet a frakció előtt, hogy május 15-éig a Nemzeti Emlékezet Bizottság létrejöttéről a törvényt, szükséges törvényt az országgyűlés elé terjeszti.
Mennyire volt erős a KDNP ellenállása, amikor a jövedelmekről kellett szavazni? Mert ahogy átalakították az eredeti javaslatot, úgy tűnt, hogy nagyon.
A területi javaslatot érdemben szerintem nem alakítottuk át, hanem a hatályba lépését toltuk ki.
Később kell lemondani a jövedelemről, azért ez nagy átalakítás. Igen, és ráadásul nem is nekünk, hanem másoknak majd, akit akkor választanak meg.
Igen, de ez egyébként nem csak a kereszténydemokrata pártnak követelése volt, hanem így foglalt állást a parlamenti vitában az MSZP is, sőt korábban még az ezzel foglalkozó albizottság ülésén a Jobbik is ezt részesítette előnyben. Vannak olyan európai országok, ahol csak a következő ciklusra vonatkozóan lehet javadalmazással kapcsolatos szabályokat megváltoztatni. Nem is biztos, hogy ez rossz így. Én ezt nem tartom olyan óriási nagy engedménynek, de szükséges volt ahhoz, hogy a kereszténydemokrata párt jó szívvel tudja a törvényjavaslatot támogatni. Most az, hogy egy évvel később vagy korábban lép hatályba, vagy másfél évvel később lép hatályba ez a szabályozás, szerintem ez összességében elviselhető.
Az igaz, ami a sajtóhírekben szerepelt, hogy az orvosok, ügyvédek, illetve a pártsoraiban található őstermelők érdekére hivatkoztak?
Hát is.
Ezen kívül még?
Hát általánosságban az összeférhetetlenség kapcsán ez kérdésként merült fel, hogy egy országgyűlési képviselő minden idejét csak a képviselői munkájának szentelje, vagy pedig az a jó, hogyha emellett van más állása is, és az ott szerzett napi tapasztalatait a képviselői munkája során tudja hasznosítani.
Bocsánat, ez az elmúlt 19 hónap alapján még kérdés volt? Hogy van-e az országgyűlési képviselőnek más ideje, mint amit a parlamentben tölt?
És akkor ez még tovább súlyosítható azzal, hogyha egy 199 fős országgyűlés lesz, akkor nyilván a képviselőkre még több munka fog hárulni. Egyrészt a törvényhozás folyamatában való részvételnek az egy képviselőre jutó aránya nagyobb lesz. Másrészt pedig az egyéni választókerületekből fog 106 képviselőbe jutni a 199 fős országgyűlésbe, és ezek az egyéni választókerületek lényegesen nagyobbak, mint egy 70-80%-kal nagyobbak, mint a mai egyéni választókerületek. Úgyhogy én is amellett foglaltam állást, hogy lehet, hogy a teljes tiltás az egy az eddigi gyakorlathoz képest erősnek tűnő intézkedés, de ha valaki képviselői munkáját lelkiismeretesen látja el, akkor kevés szabad ideje marad. Persze van, aki szabad idejében is tud dolgozni, de ennél talán nagyobb a kockázata annak, hogyha megengedjük, hogy valaki csak néhány nap képviselői munkát végezzen, és emellett valamilyen más állást is betöltsön. Ráadásul szerintem a közvélemény döntő többségének is az a véleménye, hogyha valaki a képviselői munkát vállalja, akkor minden idejét ennek a tevékenységnek szentelje.
Felmérték a közvélemény igényét, mert a 750 ezer forint az azt mutatja, hogy igen, mert hogy ez nem tűnik nagyon soknak.
Hát a közvélemény igényét mértük volna fel, akkor ezt is 10-zel kellett osztani, vagy még az is lehet, hogy akkor semmilyen fizetést nem kapnának a képviselők. Én ezt egy elég demagóg vitának tartom, és a magyar közélet itt is több mint egy évtized ebbe az irányba indult el. Ma a képviselők átlaga ennél többet keres, tehát azt, hogy az összeférhetetlenséget behozzuk, és a fizetés is valamilyen mértékben csökken, ezt én kicsit túlzásnak éreztem. Ez egyetlen pontja az országgyűlési törvénynek, ahol én a bizottsági pótlékok rendszerét hiányoltam. Nem csak az összegszerűség miatt, és ebben a Kereszténydemokratapártot is szeretném megvédeni, mert ők nem feltétlenül azt mondták, hogy többet kell keressen a képviselő, hanem például azt mondták, hogy akár az alapösszeg csökkentésével a bizottsági pótlékok rendszerét hozzuk vissza, mert van némi veszélye annak, hogy a bizottság és bizottság közötti elfoglaltságban megnyilvánuló különbséget az sehogy ma nem tükrözi vissza, vagy nem fogja visszatükrözni ez a fizetési rendszer. Az alkotmányügyi bizottság vagy a költségvetési bizottság az 10-20 annyit ülésezik, mint mondjuk egy-egy kisebb bizottság.
Ezért a pénzért a meglátása szerint fogják vállalni komoly emberek, akiknek már van egzisztenciájuk, vagy olyan végzettségük, amellyel piacon ennek a többszörösét keresik?
Hát egy kézenfekvő választani, amelyiknek már van egzisztenciája, az könnyebben vállalja.
De arról le kell mondani, amihelyt beül a parlamentbe.
Hát a létező egzisztenciáról nem kell lemondani, legfeljebb a kereső tevékenység folytatásáról. Tehát az senki nem zárja ki, hogy valaki tulajdonos legyen egy cégben, vagy akár egy ügyvédiroda tulajdonosa legyen, csak hogy ügyvédként tevékenykedjen, erre nincs lehetőség. Tehát azt is mondhatnám, hogy a létező egzisztenciával rendelkező személyeket részesíti az előnyben, akik a képviselői, akik nem a képviselői jövedelmükből akarnak kizárólag megélni, hanem a korábbi teljesítményükre tekintettel van olyan tartalékuk, ami ezt a megélhetést segíti. De eddig nem volt soha gond azért azzal, hogy kevés lett volna a képviselőjelölt, én most sem tartok ettől. Azt majd meglátjuk, hogy a bizottsági pótlékok rendszerében kell még valamit változtatni, vagy sem.
De ez tervben van, hogy ezt még lehet tovább finomítani? Vagy ezt így elfogadják is? Kész?
Most így elfogadtuk, tehát egyenlőre nincs terv. Ha lenne Magyarországon érdemi politikai párbeszéd, akkor ilyen kérdéseket öt párti egyeztetéseken kellene tisztázni.
De mindenki egyetértett, nem eddig, hogy a pártok finanszírozását is valahogy tágabban véve, ez is beleérthető, azt rendezni kell, tehát ami pénzbe kerül, azt ki kell fizetni, de utána ellenőrizni kell. Ebbe a gondolatmenetben nem férne be ennek a rendezése?
Részben azért ez a rendezés most annyiban megtörtént, hogy tiszta és átlátható a képviselői fizetés, tehát ez egy komoly előrelépés. Én ezért alapjában, mivel jónak tartottam azt a törvényjavaslatot, amit Lázár János már korábban előterjesztett, és ami ennek az országgyűlési törvénynek is a része lett. Az egy más kérdés, hogy nyilván a kampányfinanszírozás és a pártfinanszírozás tárgyában folyó öt párti tárgyalások kapcsán ezek a kérdések még szóba fognak kerülni. De ott is ugye úgy kezdődött az egyeztetés, hogy amikor mi hívtunk, a Fidesz frakció hívta meg a többi pártot, akkor az ellenzéki pártok közül csak a Jobbik jött el. Amikor az Amnesty International tette ugyanezt, akkor mind az öt párt eljött, mi is elmentünk, de az a két ellenzéki párt is részt vett. Bocsánat, igen, igaza van.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Aréna vendége.